Összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A békének gazdasági előnyei vannak, ezért is indítottunk békemissziót. Az elmúlt 3 évben ezért tartottunk ki a béke mellett, hangsúlyozta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor elmondta, megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok és az amerikaiak között. 10%-kal már is estek a gázárak, és a forint is lendületet vett, emelte ki, hozzátéve, hogy hamarosan 400 forint alá mehet az euró árfolyama. A kormányfő munkamegbeszélés keretében fogadta a karmelita kolostorban Milorad Dodikot, a boszniai hercegovinai szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A tárgyalás során a felek áttekintették a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés idei munkatervét. Később Budapestre látogatott a szerb államfő, akit munkavacsora keretében fogadott Orbán Viktor. Alekszandar Vučić ünnepélyes keretek között vette át a magyar érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal elnevezésű kitüntetést Sólyog Tamás államfőtől. Az orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország nem tervezi feladni az Ukrajnában elfoglalt területeit, írta meg a Telegraph. A Kreml korábban közölte, hogy Szergej Lavrovot és egy külpolitikai tanácsadóját Szaúd-Arábiába küldték, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyaljanak az ukrajnai háború befejezéséről, valamint Vladimir Putyin és Donald Trump személyes csúcs találkozójának előkészítéséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megérkezett Riádba. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Vladimir Putyin véget akar vetni a háborúnak, és elutasította azt a felvetést, hogy az orosz vezető ambíciói túlterjedhetnek Ukrajna határain, írta meg a Union Ukrán hírügynökség. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, nagy problémát okozhat, ha az orosz elnök folytatja a háborút. Kijev nem fog elismerni semmilyen megállapodást, amely Oroszország és az Egyesült Államok között a szaúd-arábiai tárgyalások során született, jelentette ki az ukrán elnök újságíróknak. Csak olyan tárgyalásokat fog elismerni, amelyeken Ukrajna képviselő is részt vesznek, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Emmanuel Macron francia elnök csúcs találkozót hívott össze Párizsba annak megvitatására, hogy az európai vezetők miként reagáljanak az Egyesült Államok által kezdeményezett béketárgyalásokra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook oldalán a vesztesek találkozójának nevezte az eseményt. Hozzáfűzte, Orbán Viktor kormányfő többször figyelmeztette az európai országok vezetőit, hogyha az Unió nem alakít ki önálló békestratégiát, még azelőtt, hogy Donald Trump lesz az amerikai elnök, akkor a háború vesztese lesz Európa, illetve az EU nélkül fognak megindulni a béketárgyalások. Nincs semmi meglepetés, minden a forgatókönyv szerint zajlik, tette hozzá. Még egy hónapig, március 17-ig lehet igényelni a papír alapú személy jövedelemadó bevallási tervezet postázását, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Hozzátették ugyanakkor, hogy ennek népszerűsége évről évre csökken. Egy ransomhab nevű nemzetközi hacker csoport támadta meg a Magyar Nemzeti Múzeum alá tartozó Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, értesült a HVG 360 portál. Zajlanak a helyreállítási munkálatok, a rendőrség nem erősítette meg, hogy nyomoznának az ügyben. A kormányablakok mellett már a gyógyszertárakban is lehet regisztrálni a gondos órára, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt elmondta, a regisztrációhoz csak a személyes adatokat kell megadni, és a patikákban dolgozó munkatársak segítenek az űrlap kitöltésében. A programra már több mint 750 ezeren regisztráltak. Egy hetes európai szintű közlekedésbiztonsági ellenőrzés indult, amely itthon is elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki. A vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Szlovák és magyar erdőgazdaságok és természetvédelmi kutatóintézetek bevonásával kezdődött együttműködés a tölgyerdők fenntartható művelésének kidolgozására, közölte a Pilisi Parkerdő szóvivője az MT-vel. Mészáros Péter tájékoztatása szerint az együttműködő felek uniós támogatással közel 650 millió forintot fordíthatnak a közép-európai tölgyerdők vizsgálatára, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító szlovák és magyar erdőgazdálkodás fejlesztésére. Nyolcan életüket vesztették az amerikai Kentucky államot sújtó áradásokban. A halottak között volt egy édesanyja is 7 éves gyermekével. Az áldozatok többsége az utakon ragadt az autójával, amikor elöntötte őket a víz. A mentőalakulatok több mint 1000 embert menekítettek ki. Donald Trump amerikai elnök veszélyhelyzetet hirdetett Kentucky államban. Végül az időjárásról. A folytatásban eleinte felhősebb, majd gomoly felhős derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12 és mínusz 10, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátunk szokta hozzánk, írtom a nádast. Özön vízhez hajó kell, hát vágok hozzá fát is. Drága volt az életünk, és a ráadás sem grátis.
Napi egészségünk. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár András Talják. Mai egészségügyi műsorunk első felében az Egri Markot Ferenc Kórházban végzett szociális munkáról beszélgetünk Tóth Krisztinával. Megtudhatjuk, milyen helyzetekben nyújthatnak segítséget, milyen szerteágazó tevékenységet folytatnak. A műsor második felében az emlőtumor előfordulásáról és gyógyítási lehetőségeiről lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel szerintem egy igazán különleges területéről fogunk beszélgetni a kórháznak, hiszen nagyon keveset hallani a szociális munkáról, az ott végzett szociális munkáról. Üdvözlöm a stúdióban.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Pontosan mire is kell gondolni, amikor a szociális munkáról beszélünk a kórház területén, és hogy egyáltalán miért kellett ennek létrejönnie?
Nemrég láttam egy amerikai kórház sorozatot, és ott a főszereplő orvos úgy mutatta be a szociális munkás, mint a kórház angyala. Szerintem a hallgatók is ismernek minket, nem biztos, hogy szociális munkás néven, de szoktak minket szociális segítőnek, szociális gondozónak, szociális ápolónak is hívni. A szociális munkás az angol nyelvnek a tükörfordítása, a social workernek a tükörfordítása, senkit ne zavarjon meg ez a munkás szó. Igazán professzionális szakmáról van szó. Angliában, ahol az is hazája van a szociális munkának, már több mint 100 éves múltra tekint vissza a képzés. Magyarországon a 90-es években kezdték meg az egyetemi szintű oktatását. Ez a professzionalitás azt jelzi, hogy, vagy azt jelenti, hogy a szociális munkás rendelkezik társadalmi ismeretekkel, rendelkezik ugye szakmai ismeretekkel, pszichológiai, szociológiai, jogi és egészségügyi ismeretekkel. Tehát úgy gondolom, hogy igazán összetett szakmáról, egy segítő szakmáról kell, hogy beszéljünk.
Miben tudnak segíteni, ha már segítő szakmáról van szó? Hiszen nagyon fontos, hogy a betegekkel hogyan tudnak kapcsolódni.
Mindenkinek tudunk segíteni, aki a szociális problémájával felénk fordul. A mi feladatunk nem az, hogy megoldjuk a beteg helyett a problémáját, hanem képessé kell tennünk őt, hogy a problémáját megoldja. Minden ember különböző, tehát mindenkinek más az egyéni problémakezelő képessége, ami azt jelenti, hogy mindenkivel egyénileg vesszük fel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk, tehát információt adunk neki arról, hogy ő ezt a problémát hogyan tudná minél hatékonyabban megoldani.
Itt az Egri Kórházban ennek mióta van múltja?
89-ben alakult a kórházban a szociális iroda. A mai csapatunk 4 fővel dolgozik, egy kolléganő a pszichiátriai osztályon segíti a betegeket, 4-en pedig a kórház többi osztályán segítjük a rászorulókat.
Miből áll a napi munka? Tehát akkor hogyan fogadják a betegektől érkezik jelzés önök felé, vagy önök keresik meg a beteget?
Mindkét irány létezik. Létezik egy belső rendszer, tehát egy belső jelzőrendszer a kórházon belülről érkező, és létezik külső jelzőrendszer. A belső rendszer alatt értem a betegek, az orvos és a főnővérnek a jelzését, sőt, ugye külső rendszer is nagyon jól működik, nagyon jól kapcsolatot ápolunk a jelzőrendszer tagjaival. Ez a külső jelzés érkezhet esetleg védőnőtől, polgármesteri hivatal dolgozójától, családsegítő szolgálat kollégájától, vagy esetleg a gyerekvédelemben dolgozó kollégáktól.
Mármint ez mind önökhöz fut be itt a kórházban? Mi a kapcsolódás?
Igen, a beteg a kapcsolódás. Hogyha beérkezik ez a jelzés, a beteget mindenképpen fölkeressük. Az egyéni esetkezelés módszerével dolgozunk, mert ugye minden embernek más a problémája, és készítünk egy egyéni esetkezelési tervet mindenkinek a problémájához mérten, és megpróbáljuk orvosolni az ő szociális problémáját. Végül is az a célunk, hogy minél jobban sikerüljön az otthonába való reintegráció. Szerintem mindenki érezte már azt, hogy amikor bekerül a kórházba, és kiderül egy betegsége, hogy milyen feszült, milyen szorongó ez a helyzet, ugye megváltozik a fizikai környezet, távol hol van a család, egyeseknek megváltozik a jövedelmi viszonya, az életmódja, és ezt valahogy, ezt a stresszt, ezt a feszültséget meg kell oldani, fel kell oldani. Ha ezt tudja a beteg, hogy ez meg fog oldódni, szerintem sokkal jobban tud a betegségére, a gyógyulására koncentrálni, és a reintegráció sokkal sikeresebb lesz számára.
Nagy általánosságban, ha tekintjük, akkor milyen problémákkal fordulnak önökhöz, vagy mi az a jelzés?
A problémák igen sok rétűek. Kiskorútól egészen az időskorú emberekig foglalkozunk a betegekkel. Kiskorú esetében például nagyon fontos az, hogy ha bekerül egy kiskorú, felismerjék a veszélyeztetettségét, azonnali jelzési kötelességgel kell, hogy éljünk a megfelelő gyerekvédelmi szervek felé, legfőképpen itt a bántalmazás és a gyermekelhanyagolása szokott előfordulni. Idős ember esetében például, hogyha az idős beteg még otthon jön ellátásra képes, és ha engedjük őt, akkor számára tudunk szervezni házi segítségnyújtást, étkeztetést, részt tud venni a jelzőrendszeres házi gondozásban. Ez szintén egy biztonságérzetet ad ennek az idős embernek, mert még ha ez az ellátás napi 1-2 órába történik is, biztonságban érzi magát, mert ugye valaki segít, valaki ott van mellette ebbe az 1 órában is. Vagy hogyha egy aktív korúról beszélünk, és a betegsége által megváltozik az ő munkaképessége. Ugye ez megint egy óriási stressz a beteg számára. Segítünk neki abban, hogy megtaláljuk számára azt a pénzbeli ellátási formát, amire ő jogosult, továbbá esetleg a betegségéből adódóan ugye keletkezik egy fogyatékossága, és ebből kifolyólag is segítünk abban, hogy ő megtalálja a megfelelő ellátási formát. Még az idősekhez szeretnék egy kicsit visszatérni, mert sokszor előfordul az az eset, hogy a beteget nem tudjuk hazaengedni. Számára meg kell találnunk azt az ellátási, szakellátási formát, például egy ápoló-gondozó intézményt, ami számára az ő jövedelmi viszonyoknak, jainak és a számára a legmegfelelőbb.
És egyébként mennyire elfogadóak a betegek, hogyan szokták fogadni ezt a segítséget?
Szerintem jól fogadják a betegek a segítséget, az orvos vagy a belső jelzés, vagy akár a külső jelzés hatására is, ugye, ahogy felkeressük a betegek, nem negatívak, de van olyan, aki azért nem fogadja el a segítséget, vagy nem kér abból, tehát nem a mi segítségünkből, hanem ugye fogadja el azt a lehetőséget, amire a szociális ellátórendszer nyújt számára.
És egyébként ez megváltozik néhány betegnél, hogy mondjuk először elutasító, aztán esetleg még beszélgetnek vele, és utána már ráhatással tudnak lenni?
Igen, mert nagyon sok beteg, tehát van, aki úgy érkezik, ezt hozzátartozók is el szokták mondani, hogy például egy idős beteg esetében, beszéljünk egy 80 év feletti betegről, hogy elmondják, hogy előző nap még ő mosott, takarította, kertet kapálta. Tehát az, hogy akkor szembesül a következő nap a beteg azzal, hogy ő már ugye nem tud hazamenni, nem tud otthon semmit csinálni, ő neki el kell hagyni az otthonát, szerintem ez eléggé szorongást kelt a betegekben, és ugye ezt fel kell dolgozni. Tehát ehhez idő kell, ugye neki is, meg nekünk is arra, hogy megoldjuk ezt a problémát.
Itt ilyenkor a mentálhigiénia szóba kerül, hogy nekik hogyan lehet ilyen módon is segíteni?
Megmondom őszintén, hogy van lehetőség a kórházban mentálhigiénés szakember és pszichológus segítségét kérni. Ez egyelőre nem a szociális munkásoknak a feladata, hogy ezt a segítséget felajánlják a betegnek.
Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után, inkább el csendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál.
Melyik az a területe ennek a munkának, mert hogy itt azért viszonylag a negatív dolgokról van szó, mindig a problémáról van szó, de van ennek egy ilyen még nehezebb része, mert ugye a sürgősségi osztályra érkező hajléktalanoknak az irányítása is már önökhöz tartozhat.
Ha beérkezik hozzánk, tehát jó kapcsolatot ápolunk a Eger összes szociális ellátóintézményével, hogyha beérkezik hozzánk egy hajléktalan, már az SBO-n jelzik számunkra, hogy belérkezett egy problémás beteg, biztos, hogy segítségre lesz szüksége. A beteget föl kell keresnünk, meg kell beszélnünk vele a problémáját, és ugye felvesszük a kapcsolatot a hajléktalan ellátó intézménnyel annak érdekében, hogy őt ugye ki tudjuk innen gondozni a kórházból, és fontos, hogy ugye minél hatékonyabb legyen ez a kikerülés az intézményből.
Milyen a kapcsolat a betegekkel? Mennyire ismert ez a munka az ő számukra?
Véleményem szerint ismerik a betegek a szociális munkát. A problémás betegek már ugye ott a lakókörnyezetükbe felveszik a kapcsolatot az ellátórendszer tagjaival, tehát innen is tudják, hogy mi ez a szociális munka és mi ez a lehetőség. És van sok pozitív visszajelzés mind a betegektől, mint a hozzátartozóktól irányunkba. Van olyan hozzátartozó, akinek már nincs itt a beteg rokona, de mégis keres minket, tanácsot kér, elmondja, hogy mi történt a hozzátartozójával.
Miben különbözhet egyébként, nem tudom, hogy dolgozott-e a kórházon kívül szociális munkásként, de hogy mi az a különbség, ami mondjuk a kórházban lévő szociális munkát jelenti, és mondjuk akár az utcán lévőt?
Én nem dolgoztam más intézményben szociális területen, itt a kórházban kezdtem el a munkám 2003-ban. Azt kell, hogy mondjam, hogy a többi területhez képest ezek a problémák sokkal összetettebbek. Az egyrészt azért, mert nem csak egy bizonyos korosztállyal foglalkozunk, hanem ugye a kiskorútól teljesen az idős emberig foglalkozunk a problémákkal, tehát lehet, hogy sokkal megértőbbnek, együttműködőbbnek, türelmesebbnek kell lennünk a betegekkel szemben.
Miért döntött úgy, hogy szociális munkásként szeretne dolgozni? Mert hogy azt gondolom, hogy ehhez kell egyfajta habitus, egy olyan beállítódás, amivel szeretnék segíteni az embereknek.
Igen, így igaz. Nagyon szeretek segíteni, és nagyon jó azt látni, amikor sikereket érünk el egy beteggel kapcsolatban. Szerintem egy jó szociális munkásnak kell, hogy tudjon kommunikálni, legyen empatikus képessége, de nagyon fontos az is, szeretek tanulni, és nagyon fontos az is, hogy ugye a jogszabály rendszer állandóan változik, abba is otthon legyünk, tehát hogy képesek legyünk állandóan megújulni és tanulni.
Említette, hogy egy nagyon összetett pálya ez, és nagyon sokféle tudást ölel föl. Mire kell itt gondolni pontosan?
Pontosan arra kell gondolnunk, hogy azért összetett ez a munka, mert ugye nem csak a jó kommunikációs képességgel kell rendelkeznünk, hanem értenünk kell ugye a munka minden területéhez. Azon kívül, hogy vannak szakmai módszertani ismereteink, kell értenünk az egészségügyhöz, társadalmi ismereteket kell szereznünk, kell értenünk a joghoz, a szociológiához.
Nagyon összetett feladatnak tűnik. Ezt hogyan lehet integrálni a mindennapokban?
Az egyik lehetőség, egy példán keresztül, akkor ezt szeretném bemutatni a hallgatóknak, például bekerül egy aktív korú az intézményünkben, akinek egyik napról másikra megváltozik a munkaképessége. Nincs jövedelme, ebbe kér tőlünk segítséget. Ehhez ismernünk kell az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, tudnunk kell azt, hogy milyen nyomtatványokat kell kitöltenie, milyen intézményekhez fordulhat ezzel kapcsolatban. És ebben mi neki tudunk segíteni, és végig tudjuk kísérni ezen az úton, hogy ő ezt a problémáját megoldja.
Egyébként azt gondolom, hogy látják, hogy mennyire vannak tisztában a betegek azzal, hogy ők milyen ellátási formákat igényelhetnek. Tisztában vannak vele?
Szerintem van az a beteg, aki inkább van az a problémával küzdő ember, aki valamilyen szinten átlátja a problémáját. Telepeli szinten ugye azért a problémával küzdő emberek tudják, hogy mi az, amit igénybe vehetnek, milyen szolgáltatások, akár pénzbeni, akár természetbeni. Ha bekerülnek kórházba, és esetleg megváltozik, amit mondtam az előbb, egy aktív korúnak az élete, az életmódja, vagy akár a fizikai környezete, szerintem ez egy sokkal nagyobb tudást igényel, mint hogy valaki esetleg az internetről ezt ki tudja böngészni, hogy milyen jogosultsági feltételekkel jogosult az egyes ellátásokra, milyen nyomtatványt kell kitöltenie. Mert ezek ugye folyamatosan változnak.
Meg hát ugye egy aktív korú nem arra készül, hogy egyszer csak majd megváltozott munkaképességű lesz, tehát hogy ezzel nem feltétlenül vagyunk tisztában. És akkor önök ebben tudnak segíteni például.
Igen.
Az esetek nagy részét egyébként ezt teszi ki, vagy vannak ennél komolyabb feladatok is?
Sajnos nagyon sok hozzátartozó fordul, egy másik ügycsoportot is szeretnék bemutatni még a hallgatóknak. Nagyon komoly probléma. Nagyon sok hozzátartozó fordul hozzánk azért, mert nem tudja eltemetni például a hozzátartozóját. Ebben is egyénileg tudunk segíteni, megváltoztak ugye a társadalmi viszonyok, nagyon sokba kerül a temetés költsége, és ebben is tudunk nekik segíteni, hogy segítünk abban, hogy megoldódjon ez a probléma, ezt az ellátási formát közköltségen történő temetésnek, vagy más néven köztemetésnek szoktuk hívni.
Azt lehet tudni, hogy itt milyen jogosultsági feltételek vannak erre?
Mindenkinek jár ez az ellátási forma, aki nem tudja eltemetni a hozzátartozóját, vagy esetleg van egy olyan eset, amikor nem lelhető fel hozzátartozó, és a kevés jövedelmű, tehát a jogosultsági feltétel az, hogy ugye kevés jövedelme legyen a hozzátartozónak.
Van ennek a munkának nehéz pillanata, amit mondjuk úgy nehéz letenni a munkahelye?
Szerintem igen, de szerencsére a kórházban dolgozik pszichológus, pszichiáter, szakorvos, és ugye bármikor, bármelyik kolléga kérhet tőlük szupervíziót ennek kapcsán.
Egyébként volt már erre precedens, hogy szükség volt rá?
Én még nem kértem, hanem ugye a mi kis csapatunk team munkába dolgozik, és ugye esetmegbeszélés keretei között meg tudjuk ezt beszélni.
Ez érdekes rész, ezt még nem említettük, tehát akkor csapatban találják ki, gondolják ki, hogy mi lehet a megoldás?
Csapatban dolgozunk, de nem csapatban találjuk ki a megoldást, mindenki egyénileg az adott beteggel dolgozik. Természetesen lehet olyan, hogy megbeszéljük a problémát, és másik kollégának ugyanarra a problémára lehet másik ötlete, vagy másik jó javaslata a megoldás érdekében.
Akkor lényegében a konzultáció viszi előre ezt a csapatmunkát. Mit lehet tudni arról, hogy milyen esetszámok vannak, milyen sok esettel kell foglalkozniuk?
Az utóbbi 10 évben én úgy veszem észre, rendszeresen készítünk statisztikát, havi és éves szinten is, hogy egyre növekszik ez a statisztika, vagyis az adatok növekednek a statisztikánkban, egyre több problémával fordulnak hozzánk a betegek.
Ez mondjuk a jelenlegi gazdasági helyzet, ezt indokolja, hogy egyre nehezebben tudják megoldani a saját életüket az emberek?
Szerintem igen, ha már csak az előbb említett köztemetésből indulunk ki, ez éves szinten nagyon nagy növekedést mutat.
És egyéb területen is növekedés van? Tehát mondjuk a juttatások tekintetében a szükségessége ezeknek a plusz juttatásoknak?
Szerintem igen, mert sokszor adódik olyan alkalom, amikor például felajánljuk az idős embernek, hogy házi gondozást vehet igénybe, és nem fogadja el, mert ezért fizetni kell. Pedig ez egy minimális összeg. Ezt az ellátást az önkormányzatok biztosítják, de jövedelemtől függő, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy naponta egy pár száz forintot jelent ez az idősnek, de ezt sem tudják sokan elvállalni.
Mert hogy az otthonápolás, a házi gondozás, az mondjuk hány órát ölel fel?
Naponta 1-2 órát ölel fel ez a házi gondozás, tudnak segíteni, ezt a települési önkormányzatok biztosítják, tudnak segíteni az idős betegnek abban, hogy napi 1-2 órával vele foglalkoznak, esetleg megbosdatják, segítenek neki rendet tenni a környezetében, bevásárolnak, gyógyszert feliratnak, tehát valamilyen szintű terhet levesznek az idős betegről és a családról.
És akkor ez a napi pár száz forint hátráltatja őket abban, hogy elfogadják a segítséget?
Van, akinek ez is akadályt jelent. Mert vannak olyan betegeink, vagyis a mi betegeink nagy részt olyanok, akik igen alacsony nyugdíjjal rendelkeznek, és ezért nagyon, tehát nem csak a házi gondozás megszervezése akadály számukra, hanem az is, hogy egy távolabbi célt kitűzzünk számukra, hogy egy idős otthoni elhelyezés megszervezése is nehézséget okoz, mert a napi térítési díjak az intézményekben igen magasak.
És ők, az ő helyzetükkel ilyenkor mit lehet kezdeni?
Ők az intézménybe általában igénybe veszik a krónikus belgyógyászati osztályunkat, és attól függetlenül, hogy most kevés a jövedelmük, mi mindig megpróbáljuk őket segíteni abban, hogy egy olyan szakápoló vagy egy ápolásgondozó nyújtó intézményt találjunk, ami fogadja őket.
Minden kórházban működik egyébként ilyen, vagy már a legtöbb kórházban az országban?
Én úgy tudom, hogy a legtöbb kórházban van szociális munkás, szerintem a megyénkben minden kórházban van kórházi szociális munkás.
Korábban ez a munka, ez kihez tartozott? Tehát amíg nem volt említett, hogy 89-től van itt is lényegében.
Régebben ezt a munkát megoldották a fülnővérek, de ahogy mondtam, változott a társadalom, változtak a problémák. Ugye ezt a fülnővér már ugye nem tudja megoldani, tehát ehhez kell egy szakember, aki ebben napi szinten tud segíteni a betegeknek. Nem csak azért nem tudja a fülnővért, mert ugye erre nincs ideje, hanem ugye egy bizony, tehát összetettebb tudást igényel már.
Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és egy kicsit betekintést nyerhettünk ebbe a területbe.
Én is köszönöm a meghívást.
Don't Mielőtt a gyógyítási lehetőségekről beszélnénk, az előfordulásról faggatnám, doktornő. Mennyire gyakori és kiket érint kor szerint elsősorban az emlőtumor?
Az emlődaganatok a daganatok közül a második leggyakoribb daganattípusba sorolható, és a középkorú nőknél a leggyakoribb daganattípusba tartozik. Az a tendencia, hogy egyre korábbi időszakban jelenik meg az emlőrák a nőknél, míg régebben az olyan 50-60 éves korosztályt érintette, addig most már a 40 éves korosztályban tapasztaljuk leggyakrabban az emlőrák előfordulását.
Nincs foganatja tehát azoknak a figyelem felkeltő előadásoknak, meg intelmeknek, hogy önvizsgálattal és szűrővizsgálattal ezek a nagy bajok megelőzhetők?
Hát kevesen vesznek részt sajnos a emlőszűrő programban. A behívottaknak csak egy 30-40%-a keresi fel a szűrőprogrammal kapcsolatban a mammográfiás centrumokat, pedig egyébként nagyon nagy százalékban megelőzhetőek lennének az emlőrákok.
Mammográfia egyébként bizonyos életkori szakaszra vonatkozik, mármint a lehetőséget nem
így
kötelező.
Van, 45 és 65 év között kötelező.
Ugye említette, hogy jön előre
így
40
van,
éves korosztály.
Ezért most már inkább az a javasolt, hogy 35 év felett érdemes mammográfiát csináltatni.
Mi lehet ennek az oka, hogy előre jön az előfordulása, hogy egyre több fiatalt érint?
Hát ezt igazából nem tudom megmondani. Így
ugye?
Van. Valószínűleg egyébként a hormonhatásban keresendő. Egyre több sajnos a Lombik programban résztvevő nő, és az bizonyítottnak látszik, hogy a hormonhatás szerepet játszik az emlőrák gyakoriságának a kialakulásában.
Akkor, amikor kiderül, hogy valaki emlőtumoros, akkor annak nyilván különböző stádiumai vannak.
Így van.
Tehát minél hamarabb ismerik fel, annál nagyobb eséllyel tudják gyógyítani.
Így van.
Van, amikor nem is kell eltávolítani a mellét az embernek, hanem elég a metszés, megoldást jelent
van.
A metszés.
Egyre inkább abba az irányba megyünk sebészileg, hogy csak nagyon indokolt esetben távolítsuk el az egész emlőt, inkább kimetszéseket csinálunk, amennyiben erre lehetőség van. Különböző onkoplasztikai megoldások vannak már, hogy a emlő megtartással, tehát ha csak kimetszünk az emlőből, akkor hogy lehet olyan formát alakítani, ami esztétikailag is megfelelő a nők számára, és csak abban az esetben vesszük le az emlőt, amikor ez tényleg sebészileg indokol. Tehát nagy daganat, központi helyen lévő daganat, vagy olyan emlőtumor méretarány, amikor egyszerűen nincs mit megtartani, úgyhogy annak esztétikai szerepe, élménye legyen. Ilyenkor szoktuk azt a megoldást választani, hogy akkor inkább levesszük az emlőt, és akkor valamilyen helyreállító műtét irányába próbálunk gondolkodni, illetve terelni a pacienst.
Most az onkoplasztikai beavatkozások ugye többférék, de ha már erről beszélünk, nem elég, hogy megállapítják egy hölgynél, hogy emlő daganata van, még ott lebeg az emlő elvesztésének a gondolata is, a nőiség szimbólima gyakorlatilag, tehát kettős traumával
így
kell
van.
Neki szembenézni, ez borzasztó stádium lehet.
Igen, én is azt gondolom, és azért is tartom fontosnak az emlő rekonstrukcióját, mert azt látom, hogy a gyógyulásnak egyik nagyon fontos alappillére a pszichés gyógyulás, és ebben próbálunk segíteni azzal, hogy vagy véglegesen implantátummal, hogyha lekerül az emlő, megoldani azt, hogy ne kelljen a betegeknek emlő nélkül élni, vagy ha az nem megoldás, nem lehet primár rekonstrukciót végezni, akkor egy áthidaló megoldásként az úgynevezett szövettágítókat szoktuk behelyezni.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy úgy szoktam mondani a betegeknek, hogy ahhoz hasonló, mint egy gumilabda, ami nincs felfújva a megfelelő méretére, ezt helyezzük be az emlőlevétel során, és a térfogata mondjuk 400 köbcenti, akkor fele térfogattal, fiziológiás oldattal fújjuk fel ezt a gumilabdát. Ez biztosítja nekünk azt, hogy a bőrt megtartva, később, amikor sugárkezelésre kerül sor, akkor nem fog károsodni egyrészt az implantátum, másrészt pedig későbbiekben ezt a labdát feltöltve kapunk egy olyan bőr mennyiséget, ami alá aztán az implantátumot behelyezve az emlő rekonstruálva lesz.
Mi akadályozhatja azt, hogy az emlő rekonstrukció megtörténjen?
Ha invazív daganatokról beszélünk, ott kötelező gyakorlatilag minden esetben a műtét után a sugárkezelés. Az biztosítja, hogy ne alakuljon újra daganat ki az emlőben, egy lokális kontrollt biztosít. És sugárkezelést implantátum mellett nem lehet alkalmazni, mert károsodna maga az implantátum is. Viszont ha csak levesszük az emlőt, implantátumot nem teszünk be, hogy tudjuk sugárkezelni, akkor meg a bőr lesz kevés ahhoz, hogy későbbiekben belehelyezhessük az implantátumot. Ezért kell egy áthidaló megoldás.
Meg hát ugye az imént is említett pszichés hatás sem jó. Ilyenkor, mert nem biztos, hogy a gyógyulást elősegíti, sőt.
Igen, ezért is én szeretem személy szerint alkalmazni, főleg fiatal, most volt egy jó pár, 30 év körüli betegem, akiknek emlőlevételt kellett, hogy csináljunk, és nekik, hogy ne kelljen abban az átmeneti onkológiai kezelési időszakban sem emlő nélkül élni, ezért tettük be a szövettágítót. Az egy kicsit olyan biztató jellegű lehet a betegek számára, hogy lesz ez másképpen, illetve addig sem kell teljesen emlő nélkül lenniük, azért a ruha, meg ilyesmi megjelenés szempontjából fontos.
Tehát akkor, amikor a diagnózis megszületik, akkor már beszélnek erről a páciensekkel?
Én szoktam, igen.
Igen? Uh-huh. Tehát gyakorlatilag felkészítik rákileg még erre is, így de van. Ugyanakkor egy kapaszkodót is adnak.
Így van, igen.
A sugár vagy a kemoterápia az minden esetben elkerülhetetlen?
A kemoterápia nem feltétlenül, az nem is befolyásoló tényező ilyen szempontból, a sugárkezelés az, ami befolyásol minket, de általában itt az onkológusok biztonságra törekszenek, ezért nagy részt besugarazzák a betegeket.
Térjünk vissza a szövettágító beavatkozásokra. Ugye azt mondta, hogy expander.
Igen.
Ez szakmán belüli zsargon, vagy ez a neve?
Ez a neve, ez az expander, ez a szövettágítónak a hivatalos neve, igen.
Vannak méretek, így különböző van. Méretek.
Különböző méretek, és akkor egy adott méretet berakunk az emlőhelyére, és amikor lezajlott a sugárkezelés, akkor feltöltjük. Kéthetes időszakonként töltjük kívülről, van egy töltőszelep, amin keresztül tágítjuk gyakorlatilag a bőrt fokozatosan a megfelelő méretig.
Az ember melléből ott lóg ki valami csövecske, amin keresztül töltik, vagy hogy kellek?
Nem, ez bele van építve. Ebbe a lufiba,
igen?
Vagy gumilabdába van egy olyan területe, amit meg lehet szúrni, egy kis fémlap van, igen, olyan, mint egy...
Bőrön keresztül ezek
igen,
szerint.
Igen, bőrön keresztül, mint egy művéna, és tágítjuk az egyébként kissé sugárkárosodott bőrt.
Kérdezték már a pácienseket, gondolom kérdezték, hogy milyen érzés ezt viselni, vagy mit érzed?
Nem szokott vele gond lenni. Tehát nem szokott idegen érzésük lenni tőle. Én azt látom egyébként, főleg mondom, most itt az elmúlt pár hónapban volt több fiatal betegem, hogy jól viszonyulnak hozzá, olyan pozitívvá teszi őket.
Mennyire
a betegség ellen. Nem tapasztaltunk sérülékenységet, tehát olyan lyukad, vagy
ruptúrál.
Nem jellemző. Egyébként is figyelnek ők rá, nagyon óvatosan bánnak a műtött oldalról a betegek, tehát védelmezik. Megütésről én még nem nagyon hallottam, inkább kockázatai az lehetnek, mert mit begyulladhat például? Mellette az emlő. Most is volt egy betegem, akinek folyadék képződött mellette, ezzel lehet gond. Volt olyan is, akinek ki kellett venni, annyira begyulladt, nem tudtuk kontrollálni.
Hát ezt gondolom esete válogatja.
Persze.
Ismertem olyan transzplantáltat, vesetranszplantálták, és végül is ki kellett venni a vesét, mert nem fogadta el a szervezet. Ha ezen túl van, és be lehet ültetni az implantátumot, itt van egy tólig idő egyébként?
Sugárkezelés után 2-3 hónapot szoktunk várni, hogy a szövetek, a bőr kicsit regenerálódjon, az a steril gyulladás, amit mindig kivált a sugárkezelés, az egy kicsit megszűnjön.
A labdácskát akkor ki kell venni?
Nem, nem. Az ott marad addig, amíg az implantátumot be nem tesszük.
Itt is van kihordásos idő? Vagy erre még nem nagyon volt példa?
Hát erre nem nagyon volt példa, tehát azért, mert 15 év letelik, nem szoktuk cserélni az implantátumot. Szerintem akkor cseréljük, amikor gond van vele.
Vannak szövődményei?
Hát ugyanúgy lehet, igen, mint ahogy expandert teszünk be. Van, aki azt sem bírja, begyulladhat mellette, ugyanúgy az is volt már, hogy ki kellett vegyük.
Vehetem egy kicsit személyesre a beszélgetést?
Természetesen.
Akkor kezdjük el azzal, hogy tudom, hogy a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végzett. Igen. Már akkor az onkosebészet iránt érdeklődött?
A sebészet iránt érdeklődtem mindig, tehát sosem bírtam más alternatívát kitalálni. Az onkosebészet ez igazából ezen az osztályon fogott meg.
És mi az, ami felkeltette az érdeklődését?
A rekonstrukció érdekel leginkább. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nőknek a nőiességét azt ne vegyük el, illetve legkevesebb mértékben csorbuljon, mert azt látom így, ahogy most már egy pár éve csinálom ezt a szakmát, hogy ha a beteg elveszíti a pszichés érdeklődését vagy biztonságérzetét, akkor én bármit csinálhatok, és nem fogom tudni meggyógyítani, vagy a gyógyulás útjára terelni. Viszont ha lelkileg rendben van, és a nőiessége, meg az esztétikai érzéke nem sérül, nem csorbul, akkor azt látom, hogy szárnyat kapnak is, gyógyulnak.
Onkosebészet, ez mennyiben másabb, mint a sebészet?
Maga az onkosebészet, az bármilyen daganatnak a sebészetét jelenti.
Nem csak erről van szó.
Nem, a onkoplasztikai emlősebészet az, ami gyakorlatilag a kimetszések következtében, vagy annak a saját anyagból történő rekonstrukciót jelenti, és akkor idegen implantátum beültetés, vagy a szövettágító beültetés, az meg ugye az idegen anyaggal történő emlőpótlás
jelenti. Ez a szövettágító beültetés, ez a testünk bármely részén elképzelhető, ugye?
Hát elvileg igen, bár szerintem máshol nem nagyon használjuk. Nem nagyon van értelme.
Mert?
Mert pont az a lényege, hogy egy adott bőr mennyiséget tudjunk tágítani vele, hogy aztán egy implantátum bekerülhessen. És máshol nincs, vagy én nem nagyon tudok olyan területet a testem belül, ahol tágítani kell egy térfogatot. Ugye régebben azt csináltuk, meg most is, amikor nem lehet, vagy nem akarja a beteg a helyreállító műtétet, hogy gyakorlatilag egy lapos mellkasfal van, egy vékony vonalas heg. Ha viszont szövettágítót vagy implantátumot teszünk be, akkor gyakorlatilag csak az emlőállomány kerül ki, és maga a bőr megmarad. Ezért bőr kímélő emlőlevételnek is hívjuk.
Olyan van, hogy nem akarja az implantátumot, olyan tehát inkább van. Marad a...
Olyan van, hogy azt mondja, hogy ő köszöni szépen, csak vegyük le az emlőt, ha le kell venni, ő nem akar utána helyreállítót.
Gondolom, ez idősebb korban van már inkább, amikor...
Nem feltétlenül. Mert az a meglepő, nekem is volt egy pár ilyen 40-50 éves körüli betegem, akik azt mondták, hogy köszönik, ők nem. Aztán persze azt utána is meggondolhatja magát, szoktam később nekik mondani.
Na de akkor a bőr hogy tudják újra tágítani?
Ha akkor már ezt... nem tágítjuk, hanem akkor hátról átforgatunk egy bőrizomlebenyt, és az alá tesszük be az implantátumot.
A fantáziában akkor a csillagosség a határa.
Igen, hál' Istennek a helyreállító sebészet tényleg nagyon szép.
A szépségét tehát megtalálta itt az onkosebészeten, ugye a központi kórházban. Mikor is került ide?
2007-ben kezdtem.
De volt egy kisebb megszakítás,
igen,
ugye?
Igen, egy kis babaszünet volt, egy másfél évig.
A sebészekről általában van egy olyan kép, hogy ugye több órát áll a műtőasztal mellett, és görnyedt a hátuk.
Ez így van.
Nincs görny a hátán egyébként, doktornő, nem azért kérdezem, de nem fél egy hölgy ettől?
Hát nem, igazából.
Mennyi ideig tart például egy ilyen műtét?
Maga az emlőműtétek egyébként nem túl hosszúak, bár a rekonstrukciós műtét nyilván sokkal hosszabb, mintha csak egy sima emlőlevételről beszélgetünk, de engem ez igazából sosem hátráltatott, annak ellenére, hogy mondjuk már volt a gerincemmel probléma.
Pont, ugye a testtartás, igen, az biztos, hogy nehezíti. Van kizáró oka egyébként annak, hogy valaki implantátumot kapjon?
Hát, daganat stádiumok azok, amik...
Azok befolyásolják.
Persze. Tehát egy előre haladott daganatnál, áttétes daganatnál sosem szabad implantátumot betenni. Mindig az emlőráknak a gyógyítása az elsődleges, és a rekonstrukciónak másodlagosnak kell lenni. Fontos, de nem mehet az emlődaganat kezelésének a rovására.
Milyen fejlődést tapasztalt például akár az implantátumok terén? Gondolom, hogy ott anyagában, összetételében is változik az évek során, meg a műtéti eljárás szempontjából is.
Hát a műtéti eljárások szerintem sokat nem változtak már. Inkább nem az implantátum expanderrel kapcsolatos fejlődések vannak, hanem ami újdonság, viszonylagos újdonság, azok ezek a saját anyaggal történő pótlás vagy forgatása.
Ez mit jelent?
Amikor csak kimetszünk az emlőből, és vannak olyan technikák, amik plasztikai sebészek tudnak nagyon szépen alkalmazni, hogy lehet a maradék emlőállományt úgy forgatni az űr a lyuk helyére, hogy aztán mégiscsak egy forma maradjon. Ennek nagyon kifinomult technikái vannak, és ez az, amiben még én szeretnék fejlődni, illetve ezt az irányt szeretném követni még.
Tehát a plasztikai sebészetre gondol kimondottan akkor, ugye?
Az emlő-onkoplasztikai sebészetére, tehát nem az esztétikai, igen, plasztikai sebészetre, hanem amikor nem implantátummal pótolunk, hanem saját emlőállománnyal.
A folytatásban az emlőtumor előfordulásáról és gyógyítási lehetőségeiről dr. Kis Edinát, a Miskolci Központi Kórház Onkológiai Központ sebészeti osztályának adjunktusát kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta
Az elmúlt közel egy órában a kórházban végzett szociális munkáról, valamint az emlőtubor előfordulásáról és kezelési lehetőségeiről hallhattak. Új műsorral, új témával egy hét múlva jelentkezünk, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, technikus kollégánk Vaszinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6,